Ébredj fel a halálból, aki aluszol, és felragyog neked a Krisztus. Mert aki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, teljes szívünkből énekeltük, hogy jöjj, és láss meg bennünket az Úr Jézus szelíd szemén keresztül, mert szükségünk van arra, hogy ne csak mi lássuk önmagunkat, gondjainkat, vagy éppen örömteli pillanatainkat. Szükségünk van arra, Úrunk, hogy jelen legyél az életünkbe, és hogy bölcsé tegyél bennünket a Zsoltár szavai által, ahogyan mondják a te drága bizonyságtételedet, hogy bölcsé teszlek, megtanítlak az útra, amelyen járnod kell, és szemeimmel tanácsollak téged. Urunk, ezekért a szemekért könyörgünk, hogy ezen a délutánon megtapasztalhassuk, hogy a te szelíd szemed vezérelni akar bennünket. De kérünk arra is, Urunk, hogy ez a szelíd szempár nyugodjon meg életünknek azokon a területein, amelyeken változnunk kell, amelyekben szükségünk van a te segítségedre és kegyelmedre. Úrunk, magasztalunk téged azért, hogy elkészítetted a délutáni órán is a veled való találkozásnak a lehetőségét, és Úrunk, köszönjük, hogy van utad a mi életünk felé. Nem csak mi tervezhettük úgy a délutánunkat, hogy az utunk ide vezethessen te hozzád, hanem fontos, hogy meglássuk, neked is van most utad mi hozzánk. Jöv el hát, Úr Jézus Krisztus, a te szent lelked által szeretnénk most elkérni az igét, hogy az az életünkbe megelevenítő, bennünket helyre tevő ige lehessen. Szabadíts fel bennünket, Urunk, arra, hogy egészséges lelki, szellemi, testi életet tudjunk élni Jézus Krisztus által a te dicsőségedre. Jézus nevében. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, Lukács evangéliumának 8. részéből, a 26. verssel kezdődően a 39. verssel bezárólag. Azután áthajóztak a gadaraiak földjére, amely Galileával átellenben fekszik. Amikor partra szállt, a város felől szembe jött vele egy ember, akiben ördögök voltak. Már régóta nem vett magára ruhát, és nem házban lakott, hanem sírboltokban. Amikor meglátta, Jézus felkiáltott, leborult eléje, és hangosan ezt mondta. Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Kérlek, ne gyötörj engem! Jézus megparancsolta ugyanis a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki ebből az emberből. Mivel az régóta tartotta megszállva, láncokkal és bilincsekkel kötözték meg, úgy őrizték. De ő elszaggatta a kötelékeket, a gonosz lélek pedig a pusztába hajtotta. Jézus erre megkérdezte tőle, mi a neved? Az így felelt, légió, mert sok ördög költözött bele. Ezek nagyon kérték őt, ne parancsolja őket vissza az alvilágba. Ott a hegyen legerészett egy nagy disznónyáj, azt kérték tehát a gonosz lelkek, engedje meg, hogy azokba mehessenek. Ő pedig megengedte nekik. Kijöttek hát az ördögök az emberből, és belementek a disznókba. Ekkor a nyáj a meredekről a tóba rohant, és belefulladt. A pásztorok a történtek láttára elfutottak, és hírül vitték ezt a városba és a falvakba. Az emberek erre kijöttek, hogy lássák, mi történt, s amikor odaértek Jézushoz, és ott találták azt az embert, akiből kimentek az ördögök, amint felöltözve és épp elmével ül Jézus lábánál, megrettentek. Akik látták, elbeszélték nekik, hogyan szabadult meg a megszállott. Ekkor Gadara vidékének egész népe kérte őt, hogy távozzon közülük, mert nagy félelem lett úrá rajtuk. Jézus ekkor hajóra szállt, és visszatért. Az az ember pedig, akiből kimentek az ördögök, arra kérte, hogy vele maradhasson. De Jézus elküldte, ezt mondva neki, térj haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten. Ő pedig elment és hirdette az egész városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus. Kedves testvérek, nagyon sok félelem öleli körül az életünket a mindennapokban, és ezek a félelmek, ha nem tudjuk őket kordában tartani, mindegyiket a maga helyén kezelni, az embernek a mindennapi életét szétszedik, szétzilálják, és eltávolítják az egészséges útvonaltól. Pedig ezek a félelmek, aggodalmak, szorongások és ezeknek különböző metaforái életünk minden napjának a részesei. Ha jobban belegondolunk, Istennek végtelen megőrző kegyelme és szeretete, hogy az életünk egy egészséges hullámhosszon működhet. És ha azt érezzük, hogy ezeket átlépi a lelkünk, akkor az ember még jobban kétségbe esik, hogy van-e visszaút. És mi, akik még épnek, egészségesnek találjuk, gondoljuk, érezzük magunkat, talán azt kell, hogy mondjam röviden, ettől félünk a legjobban. Elménk épségének az elvesztésétől. Nagyon sokan idős korban is azért könyörögnek, nagyon sokak ajkáról hallottam már, csak a jó Isten el ne vegye az ép eszemet, hogy az legalább megmaradjon. Mert ha ezt elveszítjük, elveszítjük a kontrollt. Elveszítjük a képességet arra, hogy tudjam, mi történik bennem, körülöttem és velem. És ha elveszítjük elménknek, gondolatmenetünknek, egész személyiségünknek a harmóniáját, akkor egy olyan mély állapotba kerül az ember, mint az a gadarai megszállott, akiről a mai napra szóló új szövetség ige szakaszban olvashatunk. A mai társadalommal még az is együtt jár, ezt meg kell, hogy említsük, hogy miközben egy szív vagy egy tüdő betegtől semmiféle félelem nem lengi körül a mi életünket, addig annál kevesebb ember az, aki közel merészkedik egy elmebeteghez, vagy akik bátran elmennek látogatni a pszichiátriai osztályokra, mert az valahogy úgy egy zárt világ, távol áll tőlünk, pedig ugyanolyan betegség az elmének a betegsége, mint testünk többi szervezetének a megbetegedése. Én úgy gondolom, hogy amikor az Úr Jézus nyit a gadarai megszállott felé, példát mutat mindnyájunk számára. Nekünk is nyitnunk kell, mégpedig azok felé, akiknek az életének a teljessége egésze elveszett. Nincs többé, nem találják önmagukat, nem tudják, hogy kik már, és hogy merre halad az életük. Ugye a WHO-nak az egészség fogalma, amelyet aztán a mentálhigiéni tudománya is átvett és gyakorol, az úgy határozza meg, hogy ki és micsoda az egészséges ember, hogy nagyon sok mindennek helyén kell lenni ahhoz, hogy valaki egészségesen tudjon élni. Testi, lelki, szellemi, szociális, megélhetési, munkahelyi, lakhatás, és mi sorolhatnám, mennyi minden szegmensének az életnek kell a helyén lenni ahhoz, hogy egy ember egészségesen kiegyensúlyozott, harmonikus életet legyen képes megélni. És ha bármelyik ennek sérül, labilissá válik, az ember életében egy olyan feszültség keletkezik, hogy személyünktől függ, hogy mi ehhez hogyan nyúlunk, hogy milyen eszközökkel vérteztek fel minket otthon a szülői házba, hogy volt-e az iskolában olyan pedagógus, olyan tanító vagy tanár, aki esetleg segítséget tudott nyújtani a bajban lévő fiatalnak. Ha van eszköz, ha van minta, akkor nem vagyunk eszköztelenek a bajok hordozásában. De én nagyon sokszor azt élem meg a mai társadalom minden korosztályára nézve, hogy a legtöbb ember eszköztelen, istentelen, Isten jelenléte nélküli az élete, és amikor Istent elveszítjük a mindennapokból, elveszítjük az eszközeinket. Elveszítjük az értékeinket, elveszítjük azt a normát, amihez minden körülmények között mérhetem magam, és elveszítem azt a segítőt, aki mindig a jobbját nyújtja. és egy olyan társadalomba bevinni Istent, bevinni az ő eszközeit, bevinni az ő értékét, amely egy hullámvasúton ül, mert nem tudja eldönteni, hogy hinni akar, vagy csak megszokásból kedveli a tradíciót, nagyon nehéz egészséges társadalmat kimunkálni, ott, ahol a nép szíve távol áll az Istentől. És már is ott tartunk, hogy amikor egészséges emberről beszélünk, az egészséges emberek közössége alkothat egy egészséges családot, és egy egészséges társadalmat. Ez így épül fel. Ha a személy, az egyén sérül az egészségében, személyisége harmóniájában, onnantól kezdve sérül a család, a társadalom, és egy egész nemzetnek a mindennapja válik romokká. A gadarai megszállott élete alapjaiban megrengett. Arról olvasunk, hogy sokkal közelebb érzi magát a halálhoz, mint az élethez. Olyan sok démon, ördög lakott ő benne, amelyek gyakorlatilag szétzilálták az egész személyiségét. Mihez is lehetne hasonlítani ezt a folyamatot, amin ő keresztül ment? Leginkább az Úr Jézusnak azt a példázatát hoznám elő, amikor a kősziklára épült házról beszél az Úr Jézus, hogy aki kősziklára építette a házát, jöttek az árvizek, jött a szélvihar, neki feszültek annak a háznak, de mivel volt alapja, kősziklára volt építve, ezért az bátran állta az idő minden sorscsapását. De amelyik ház homokra volt építve, és jött a nagy vihar és a jégeső, és belekapott a ház oldalába annak minden ereje, és szorította, nyomta, arról hallunk, hogy összedőlt, és nagy volt annak a romlása. Amikor az Úr Jézus áthajózik a gadaraiak földjére, pogányok lakta vidékre érkezik. Pogányistenek jöhetnek szóba, akiknek nincs erejük megtartani, megmenteni, meggyógyítani azt, aki hozzájuk folyamodik. Jézusnak mindenhová van útja, ahol az ő teremtményei vannak, és a pogányok is azok voltak. Jézus miután a zajló tengert lecsendesítette, csodálatos paralel, ezután megy át a gadaraiak földjére, hogy egy ember elméjét, életét lecsendesítse, megnyugtassa, a helyére tegye. Drága szeretett testvérek, ez olyan boldogsággal kell, hogy eltöltsön minket, mivel az ige azt mondja, hogy Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Krisztusnak ma is van útja a túlsó partra, mert nagyon sokszor érezzük ott magunkat, a gondok partján, az emberi nyomorúságoknak, esendőségeknek a partjain. Nagyon sokszor érezzük magunkat betegnek, levertnek. Nagyon sokszor érezzük azt, hogy nem vagyok a helyemen, nem vagyok jól. Érzem, hogy van valami probléma. És nagyon sokszor nem tudnak rajtunk segíteni, még azok sem, akik egy karnyújtásnyi távolságra vannak tőlünk, mert nem értik, vagy nem akarják érteni, hogy mi az, ami fáj. Nagyon sokszor mi emberek lekezeljük egymást, és ráintünk a másikra, hogy ne csinálj ebből olyan nagy ügyet. De ez az ő ügye, ez az ő életének az ügye. És aztán ilyen apró kezdetek, amelyek az ember életébe, lelkébe, gondolatmenetébe ékeket vágnak, mint egy lavina elindul, egyre nagyobb görgeteggé válik, és egy beteg lélek, egy megbetegedett elme, egy megszállott gondolatmenet, nem tudjuk, hol húzódik meg az a határ, amikor már az ember nem képes önmaga egészségéért semmit sem tenni, és kiszolgáltatott állapotba kerül. A betegség nem más, mint a gonosznak az a lehetősége, amin keresztül az embert szenvedésre bírhatja. Nagyon sokféleképpen próbálkozik, kedves testvérek. Próbálkozik az eszünkön keresztül, és aztán ha azt látja, hogy nem megy, akkor jön a másik, jön a szexualitás. Ha ez sem megy, akkor jön a pénz. Ha nem a pénz, meg a megélhetés, akkor jön a hit, kételyeket támaszt. És ha ezeken úgy szépen végigmegy, és azt látja, hogy az ember ragaszkodik megváltójához, akkor jön a betegség. De még hogy jön? Hány jön egyszerre? Egyik csatlakozik a másikhoz, és gyötör, és úgy érezzük, hogy elveszünk, mert nemrég még épek voltunk, egészségesek, örömteliek. Hogyan lehet egyik napról a másikra beteggé válni, elveszíteni azt, ami oly boldogító volt, és számon tartani, hogy mikor kell bevenni a gyógyszereket? Hogyan kell élni az életet, a mindennapokat? Bizony nem könnyű elveszíteni az épségünket, az egészségünket, de jó tudni azt, hogy van valaki, akinek van útja hozzánk. A legnagyobb mélységekbe is, akkor is, ha nem tudunk róla. A gonosz a maga módján hatalmába keríti az embert, és ez onnan ered, kedves testvérek, miután a bűneset következtében az első emberpárnak a kapcsolata megszakadt az élő Istennel. Gyökösi Endre gyönyörűen nevezi meg azt, hogy mit jelent élni, létezni egészségesen. Ezt úgy definiálta, hogy lenni, kapcsolatban lenni Istennel, önmagammal és a fele barátommal. Ez egy harmonikus élet. Lenni, létezni, azzal kezdődik kapcsolatba lenni Istennel. A bűnesetben ez összeroppant, megsemmisült ez az élő kapcsolat, ez a lelki köldökzsinór, és láthatjuk, hogy megromlik az ember kapcsolata önmagával, megromlik a fele barátjával, Ádám esetében már a házastársánál is, megromlik az Évával való viszonya, rejtőzködnek egymás elől, és Ádám számon kéri Istenen, hogy az asszony, akit te mellém adtál, mind a ketten hibásak vagytok, mert te adtad, ő meg félrevezetett. Hát idáig tud eljutni az ember. Szembe tud fordulni, amikor elveszti az Istennel való kapcsolatát, szembe fordul az egész világgal, és a legnagyobb szomorúság, hogy önmagával is. És a gadarainak a miben létén azt látjuk, hogy hiába próbálják megfogni őt, és kötelekkel nyugvó pontra kényszeríteni, hiába próbálkoznak vele, hogy valamelyest békés, nyugodt életet tudjon élni a családja, a környezete, nem tudják olyan erős anyaggal, kötéllel, lánccal megkötni, hogy ő ne legyen annál erősebb. Borzasztó nagy erő lakozik benne, de ez már nem ő, hanem az, aki irányítja, s rajta keresztül fejti ki a gonosz minden hatását, és azt kell, hogy mondjuk, hogy félelmetes ez a munka, félelmetes és megdöbbentő, nem való már emberek közé, hanem a temetőben él. Annyira közel kerül a halálhoz, az elmúláshoz, hogy ami egy egészséges ember számára riasztó, hogy a temetőbe éljen, a gadarai számára a legelfogadottabb. Ő már ott érzi magát otthon. Jézus oda megy a halál völgyébe, oda megy a gadaraiak földjének temető részére, ahol ez a megszállott ember volt. Milyen nagy a mi Urunknak a szeretete. A gadarai nem kéri Jézustól, hogy oda menjen. A gadarai nem tudja, hogy Jézus van. A gadarainak nincs ahhoz lelki ereje, hogy Istent keresse. Jézusnak mégis van hozzá útja. Nehogy eltévesszük az utat, kedves testvérek, Istent mi nem azért ismerjük, mert mi olyan nagy hívők vagyunk, és egyszer úgy döntöttünk, hogy templomba fogunk járni, azt egy hosszú út előzte meg. Még ő látta alaptalan formálódó testünket és csontjainkat, miközben mi még semmit nem tudtunk az Istenről. Már elhatározta felőlünk eleve, hogy megismerteti velünk az ő nagy nevét. Ez az Isten úgynevezett megelőlegző kegyelme, hogy még ajkamon sincs a szó, nem tudok kezdeményezni, nem tudok kapcsolatba lépni Istennel, de ő mindent megelőzően elém jön, karjaira emel és hordoz egészen addig, míg fel nem ébredek abból az álomból, amit földi életnek nevezünk, s ebből az álomból fel nem ragyog számunkra az út, az igazság és az élet, amit a görög szó mindig hangsúlyozom, az igazságot, azzal a szóval fejezi ki, hogy a valóság. Mindnyájunknak megvan a maga valósága, akkor is, amikor betérünk ide a templomba, hozom magammal a gondolatmenetemet, a világképemet, a világnézetemet, az elképzeléseimet, a fájdalmaimat, azt a fájdalmat, ami számomra fájdalom, nem a másiknak, nem az Istennek, ami az én fájdalmam. Hozzuk mindnyájan a magunk keresztjét, terheit. És olyan csodálatos, hogy Isten vár ránk, mint a samáriai asszonyra. Nagyon jól tudjuk, hogy ő is Sikár kútjának forrásánál, ott Jákob kútjánál, mennyire késői déli órán megy el vizet meríteni, nem akar találkozni a többi asszonnyal, nem akarja, hogy megint rákiabáljanak bűnöket, mocskokat, nyomorúságokat. Ki akar térni az emberek elől, és délben megy a legnagyobb forróságban vizet meríteni. Jézus már régóta ott várja, mert Jézus találkozni akart vele, mert szomjazott az az asszony. Nagyon sokan úgy gondoljuk róla, nagyon sok ige magyarázat azt mondja, hogy ez az asszony parázna volt, és ezért érte olyan sok szidalom, ezért hordozott akkora nagy szégyen foltot magán, és hogyha a korabeli törvényeket elővesszük, akkor ki fog derülni. Ennek az asszonynak ennél sokkal eltérő problémája volt, mert már volt 6 férje. És mivel nem került megkövezésre, ez azt jelenti, hogy nem a paráznaság véget engedték el, hanem valami egészen más miatt, és ezt a mai világban is ugyanúgy hívjuk, hogy meddőség. Az Úr bezárta a méhét, ez az asszony szomjazott egy életen át, társra, gyermekre, családra. Az Úr Jézusnak is azt mondja, hogy ugye most is együtt van valakivel, Jézus azt mondja, hogy igen, de ez már nem a férjed. Már egy olyan szintre süllyed le, hogy olyan férfi talál magának olyan társat, amelyik ugyanolyan nyomorult, mint ő, el sem tudja venni feleségül. Jézus mégis tőle kér vizet. Tőle. Mert adni akar neki az élet vizéből ingyen. Olyan csodálatos dolog, hogy az a férfi, akivel találkozik ez a samáriai asszony, aki igazából a 7. lesz majd az ő életében, az maga az Úr Jézus, a 7. a teljességnek a száma. A gadarai életében is a teljesség az Úr Jézus, akivel találkozik. Ő számára az egészség, a gyógyulás, az élet. Gondoljuk el, hogy bár nem tudott semmit önmagáról a gadarai tudatosan, mégis mennyi megvetés vette körül, mennyi szorongás, mennyi emberi mocskolódás. Szám kivetett volt, nincstelen, hontalan, család nélküli, gyermek nélküli, munka nélküli, sorolhatnánk, semmilyen nem volt. Csak a láncok, amit ráaggattak, az volt az övé. Meg a temető, a sírkert, a sok halottal, akik még megtűrték, mert mi egyebet tehetne egy halott a temető kertjében. Nyugszik, ott lel nyugalomra a gadarai, ott van csend körülötte. Kedves testvérek, senki nem tudott volna segíteni ennek az embernek, egyedül csak Jézus. És amikor a mai pszichiátriai ellátásokra is rátekintünk, bár igen sok fejlődés ment végbe ebben a tudomány ágban, ma is a leghatásosabb terápia a gyógyszer, a gyógyszer, a sokkolás, az elektrosok. Már nagy dolog, ha valakivel elbeszélgetnek, de igazából áttörő segítségnyújtás nem mehet végbe, mert a szellemi erők világába az ember nem úr, csak szolga. Mi csak befogadói lehetünk a szellemi erőknek, a Szent Léleknek, és adjunk hálát Istennek, hogyha az ő lelke által be tud minket tölteni, és vezérelhet bennünket, hiszen a pünkösd utáni világkorszakban Isten egy ember típust álmodott meg, éppen ezért végzi a munkáját, az ige hirdetésének kegyelmi ajándékát. Ez az ember típus, ha pedig szabad így nevezni, Bóren által, a lélektől vezérelt ember, Szent Lélektől. Ez a lélek az, amely a legegészségesebb. Ez a lélek az, amely az Istené. Ez a lélek az, amely nem leépíteni, nem megbetegíteni akar, hanem gyógyítani és újjáteremteni. Ez az a lélek, aki haza akar vezetni bennünket, mert a lélek ura Krisztus az, aki megnyithatja a paradicsom kapuit, és ez a lélek az, amely el tud vezetni a teljes igazságra, és új emberré tud bennünket formálni. Adjunk hálát Istennek, ha nem olyan mélységbe kell jönnie az életünkbe, mint a gadarai életébe. De nekünk is vannak mélységeink, mert amikor nem a kősziklára építünk, és jönnek a viharok, jön a szélvihar, jön a jégverés, nagy pusztításokat tud végbe vinni az életünkbe. Nem véletlenül mondja a páli ige, hogy a keserűség gyökeret ne vegyen a szívetekbe, és fel ne növekedjen, mert a legtöbb lelki egészséggel kapcsolatos problémát a reménytelenség, a keserűség állapota tudja szülni az életünkben. Az emberek nagyon sokszor nem foglalkoznak, még a testi egészségükkel sem, pedig legalább annyira fontos lenne a lelki és a szellemi egészségükkel való törődés is. Kit engedek én be a lelkembe? Kinek adok én teret a gondolataimban? Miket dédelgetek én a hétköznapjaimban az életemben? Milyen indulatok az enyém? Ezek mind-mind formálják testi, lelki, szellemi erőn létünket. És közben nagyon sok embertársunk azt mondja, hogy mennyire toleráns vagyok, mert amit nem mondok ki, és amit nem adok a másik tudtára, az nem fog neki fájni. Hát lehet, hogy így van egy ideig, csak robbanni fog, mint egy bomba. S vajon az a sokáig dédelgetett bűn, az a sokáig dédelgetett indulat, vagy vágy, vagy irigység, mit fog kimunkálni az életünkben? Ezek mind-mind olyan rések, kedves testvérek, amelyeken keresztül a gonosz lehetőséget kap arra, hogy negatív indulatokon, negatív erőtereken át beteggé tegye a lelkünket, a gondolatmenetünket, majd a személyiségünket, s megkötözötté tegyen. Isten óvjon meg minket ettől. Ezért is kell nekünk Krisztushoz jönni, ezért is mondja az ige, hogy a nap ne menjen le a ti haragotokon, minden nap ki kell tudnunk rakni az életünkből mindazt, ami megszomorít, ami megbetegíthet, és minden nap kapcsolatban kell, hogy legyünk azzal az Istennel, aki egyedüli gyógyító, Messiás főpap. Az Úr Jézus látta a gadarai megszállottban, hogy a gonosz mit tud vele tenni. És amikor megkérdezi, hogyan hívnak, hiszen abban a korban, az ókorban köztudott volt, a szellemekkel való kapcsolat lépésnek az az alaptörvénye, hogy aki néven tudja őket szólítani, az már hatalmában is tartja azt az adott lelkületet vagy démont. És nagyon jól tudjuk, hogy a gadarai azt mondja, hogy légió. mert sokan vannak bennem. Sokfélét hordozok magamban. Tudjuk, hogy Mária Magdolnából ugye 7 gonosz lelket űzött ki az Úr, és mielőtt elszörnyülködnénk és számot vetnénk saját rossz tulajdonságaink területén, lehet, hogy akár nálunk is akadna 7, vagy talán 8, vagy akár több is. Ne érezzük olyan távolinak ezeket a bibliai történeteket, mert a mindennapi emberről szólnak, itt és most, rólunk is. És egyáltalában nincsenek távol tőlünk az ilyen betegek, mint a gadarai, mert egy karnyújtásnyira vannak tőlünk a kórházakban. Megvallom őszintén, mikor annak idején lelki gondozóként elmentem még Debrecenbe a Kenézi Gyula kórházba, ugye, mint a kezdőt egyből beledobták a mélyvízbe, senki nem akart menni a pszichiátriai osztályra, én pedig lelkes kezdőként elvállaltam, és aztán, amikor átléptem az ajtót, akkor döbbentem rá, hogy ez egy más világ. És megvallom őszintén, hogy félelem volt bennem. Nem is az a félelem, amit a hétköznapokban megszokunk, hanem a kiszámíthatatlanságnak a félelme. Hogy vajon hogyan nézzek, hogyan szóljak, mit szabad, mit nem. És olyan gyönyörűen vezetett az Úr, hogy olyan hálás kis biblia kört, mint ott még sehol nem láttam, olyan örömmel énekeltek, olyan nyitott szívvel imádkoztak. Én hiszem, hogy minél nagyobb a baj a lélekbe, Isten annál közelebb tud jutni az emberhez. És ezek az emberek nagyon szerették ott az Úr Jézust. Így hordozzuk őket a szívünkben, a gondolatainkban, és így hordozzuk magunkat is az Isten kegyelmében, szeretetében, mert a gadarait az Úr megszabadította. Az ő lelki-szellemi kötelékei alól felszabadította őt. Ennek több következménye is volt. Az egyik az, hogy az ott legelésző disznó nyájba mentek a gonosz lelkek, és ezt a pásztorok észre véve felháborítónak tartották, hogy az Úr ilyet vitt végbe, mekkora ártalmat, mekkora veszteséget okozott nekik, mint pásztoroknak. És úgy dönt az a környék, hogy Jézusnak mennie kell, Jézusra nincs szükség a környéken. Hát így dönt a testi ember, haszon, nyereség. Észre sem vették a gadarait, hogy meggyógyult. Akik pedig mindezt látták, félelem és rettegés lett rajtuk Úrrá, mert aki megtapasztalja az Isten jelenlétét, az felismeri azt, hogy Immanuel, velünk az Isten. Nem csak egy emberről van szó, itt van Isten köztünk, és ez egy ajándék. És amikor erre rádöbben, tudatára ébredve a gadara is, Jézussal akar maradni, érthető. Az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy menj haza, s mondd el a tieidnek, mit tett veled az Úr. Kedves testvérek, ez a legnagyobb bizonyságtétel, ez a legnagyobb missziói parancs, talán ez a legkegyetlenebb is, hogy nem idegeneknek kell, hogy vallást tegyünk őróla. Menj haza és mondd el a szeretteidnek, mit tett veled az Úr. Talán ez a legnehezebb. Hazamenni és úgy élni, úgy szólni, hogy az Krisztusi legyen. És ha megkérdezik, hogy mi történt veled, akkor el tudjuk mondani, hogy mit tett velem az Úr. Ki tud hiteles bizonyságtevővé válni? Az, aki nem kívülről beszél Jézusról, hanem aki Krisztusban van. És átélte Krisztus új emberré formáló jelenlétét. Ezért is hallhattuk az Isten tisztelet kezdetén az igében. Ébredj fel a halálból, aki aluszol, és felragyog neked a Krisztus, mert aki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íné új jött létre a gadarai életében, és Isten adja meg, hogy a mi életünkben is. Amen. Drága mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, mert szeretnénk életünk megkötözöttségeiből, nyomorúságaiból, félelmei vagy szorongásai közül felszabadultan élni, Urunk, ez a vágyunk, ez van bennünk, hogy de jó lenne felszabadultan élni, Urunk, levetni, lerázni magunkról mindazokat a szellemi, lelki, testi terheket, mindazokat a túlzott súlyokat, amelyek a lelkünket terhelik, a szellemünket gyötrik nap mint nap, minden napi feladatokként, kötelességekként. Úrunk, jöjj és irgalmazz nekünk. És amikor megkérdezed, mi a nevünk, Úrunk, te tudod, hogy mi van bennünk, tudod, hogy kinek adunk szállást nap mint nap. Te látod jól az életünket, te hallod jól messziről is a szavainkat, te érzékeled jól az indulatainkat. Te látod, Urunk, hogy kik vagyunk, és kik vannak otthon a szívünkben. Jöjj közel, Urunk, és szabadíts fel bennünket. Tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg bennünk, Úr Jézus. Stégy bennünket lélek által vezérelt emberekké, akiket a Szentlélek nem csak hordozhat, hanem ahogyan munkálkodsz bennünk és körülöttünk, Urunk, engedd meg, hogy a részesei lehessünk az újjáteremtő munkádnak. S Urunk, jöjj velünk, amikor most hazaküldesz bennünket. Jöjj velünk, Urunk, hogy valóban el tudjuk mondani hitelesen és őszintén, ha megkérdezik, hogy mit tett velünk az Úr. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy megbecsüljük az egészséget, a szellemit, a lelkit, a testit, és hogy minden nap tudjuk te tőled kérni, hinni taníts, Uram, kérni taníts, észt, erőt és szívet te adj nekünk, Urunk, hinni taníts bennünket, hinni és tudni, hogy te vagy az, aki harmóniába tudod hozni szellemünket, lelkünket, gondolatunkat, testünket, és az örök életbe tudsz bennünket részeltetni. Hálát adunk ma is a gadarai megszállott gyógyulásáért. Urunk, hadd lehessünk mi is azok, akikre most kitöltött kegyelmedet. Így könyörgünk ma is a megszállottakért, a szellemi, lelki, testi betegekért, a gyászban járókért. Urunk, könyörülj meg gyülekezetünkön, családjainkon és személyes életeinken is. Jézus Krisztus nevében kérünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, jöjj és maradj velünk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.